Köszönöm. Az elmúlt csütörtökökön nekem nagy áldás volt, hogy ott ülhettem én is a sorokba, és csak fogadhattam azt, amit Isten tanítani akart nekünk. Különösen megáldott az, amit Sheriff mondott a múlt héten arról, hogy Isten hogyan hívta el a szívét az evangelizációra, arra, hogy hirdesse az igéjét. Nekem nagyon nagy bátorítás volt. Most fogjuk folytatni az első Sámuelnek a könyvét. Az 1 Sámuel 26-os fejezetben járunk. Lassan így a könyv vége felé. És itt Dávidnak az üldözött életét követjük nyomon, és látjuk azt, hogy Isten hogyan készít Dávidból gyémántot. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a gyémánt az ugyanabból az anyagból van, mint a szén. Az a közönséges szén, amivel fűtjük a kályhát, vagy az a szén, ami a ceruzátoknak a belsejében van, és fog a papírra. A gyémánt az ugyanebből a szénből van, Isten ugyanebből az atomból, ugyanezekből az atomokból rakta össze. De ahhoz, hogy a szénből gyémántot csináljál, ahhoz nagyon nagy nyomásra és nagyon magas hőmérsékletre van szükség. És csak ilyen körülmények között iszonyatos nagy nyomás és nagyon nagy hőmérséklet alatt rendeződnek át úgy az atomok, hogy a egyszerű kis közönséges szénből gyémánt legyen. És ez a nagyon nagy nyomás és ez a nagyon nagy hő az, ami a gyémántot gyönyörűen csillogóvá teszi. Nem tudom, mi jut eszedbe a gyémántról. Legtöbb embernek a gyémánt gyűrű meg a gyémánt nyaklánc. Maradhatunk ennél a képnél, és gondoljatok bele arra, hogy a gyémánt milyen gyönyörűen visszatükrözi azt a fényt, ami ráesik. És belegondoltok, az egyszerű fűtőszén meg a ceruzabél ilyet nem tesz. Elnyeli az összes fényt, ami ráesik, olyan sötét. De a gyémántál, ha átalakul magas nyomás és hő alatt, akkor a fényt visszatükrözi, ami ráesik. De ez a nagyon nagy nyomás meg a hő nem csak csillogóvá teszi a gyémántot, hanem nagyon ellenállóvá. Vannak, akiknek a gyémántról a gyémánt flex jut az eszébe, meg a gyémánt fúróhegy, mert ez a legkeményebb anyag, ami valaha létezett, legalábbis az ismeretünk szerint a természetben ez a legkeményebb anyag. Úgyhogy nem csak szépen csillog, meg nem csak visszatükrözi a ráeső fényt a gyémánt, hanem nagyon kemény és nagyon ellenálló is. És láttuk azt, hogy Isten hogyan formálja Dávidot. Szerette Dávidot, megmentette Dávidot, Dávid bízott benne. Isten Dávidot szíve szerint való embernek nevezi. És pont ahogy a feleségevel beszélgettünk Dávidról, mondta Dóri, hogy hát nem érdekes, hogy Dávid így összegyűjtötte az özvegyeket, vagy megölte a férfiakat, utána begyűjtötte a volt feleségüket, vagy valahogy az úr ölte meg a férjeket, és úgy gyűjtötte tovább az asszonyokat. Úgyhogy nem volt valami jó fiú ez a Dávid. Hát nem csak ezekből tudjuk, hanem látjuk az igében, láttuk a bukásait Dávidnak, hogy ő hát igazi ember volt. Ugyanúgy elbukott, ahogy mindannyian elbukunk. Ugyanolyan bűnös volt, mint ahogy mindannyian bűnösök vagyunk. És a szíve ugyanolyan gonosz tud lenni, mint mindannyiunknak a szíve. De mégis láttuk azt, hogy Dávid újból meg újból Istenhez jött, és megtért Istenhez. Engedte, hogy Isten végezze a munkát a szívében. És ezért mondta Dávidról Isten, hogy ő szívem szerint való ember, mert mindig az Úr ő akaratát cselekedte, ahogy az apostolok cselekedetében ezt olvastuk. Saul is ugyanúgy elbukott, ugyanúgy engedetlen volt sokszor, mint Dávid, de ő igazán az Istenhez való fordulását nem mindig, főleg az élete végén nem igazán gondolta komolyan. Ennek fogjuk itt is látni az egyik példáját. És ez volt az egyetlen különbség, hogy Dávid visszatért az Úrhoz, és engedte a munkáját a szívében, Saul pedig keményen ellenállt, és nem engedett. És Dávid akarta Isten akaratát cselekedni, még akkor is, ha sokszor nem tudta. És Isten tudta, hogy Dávidból egy gyémántot akar csiszolni, egy gyönyörű gyémántot. Nem elégedett meg azzal, hogy na jó, bízik bennem, na jó, hozzám imádkozik, na jó, olvas az igét, na jó, ír zsoltárokat, meg na jó, dicsér engem, hanem azt akarta, hogy egy igazi gyémánt legyen belőle. Mert ő volt az a király, aki Jézus Krisztust, a megváltót példaképezte, előre vetítette az Ószövetségben. És Isten ugyanúgy belőlünk is gyémántokat akar faragni, és hát bizony egy dologra kell emlékeznünk, az az, hogy ehhez nagyon sok nyomás és nagyon nagy hőmérséklet kell. Úgyhogy amikor érezzük, hogy az életünkben vannak a nyomások, a próbák, meg még erősebb a nyomás, meg még erősebb, akkor csak emlékezzetek arra, hogy Isten bennünket átformál, átalakít, a szívünket formálja. Mindig megragad ez az igevers a 2 Korintusban, hogy aki Krisztusban él, az teljesen új, az újjá lett, az egy új teremtés. És ahogyan megismerjük az Urat, megtérünk hozzá, ő teljesen újjá tesz bennünket, újjá születünk ő benne. Átmegyünk ezen a hatalmas átformálódáson. De onnantól kezdve Isten továbbra is formál minket, nem végzett velünk, át akar alakítani minket, és a megszentelődésnek ezt a folyamatát érezzük mai nap is, meg fogjuk mindaddig érezni, amíg meg nem dicsőít minket Isten, és meg nem állunk a színe előtt teljesen tökéletesen, szentül, fedhetetlenül, ragyogóan, felékesítve, mint egy igazi gyémánt. És addig is Isten csak formál, és adja ránk a hőmérsékletet, meg a nyomást, és tudja, hogy mi szükséges ahhoz, hogy átalakítsa a szívünket. Nagyon kegyelmesen végzi ezt velünk, mindannyiunkat külön-külön ismerve. Itt a legutóbbi fejezetekben konkrétan azt követhettük nyomon, hogy Dávid hogyan tanult irgalmat. És láttuk azt, hogy Isten megerősítette Dávidot, és látjuk azt, hogy arra is tanította Isten Dávidot, hogy hogy ítélje meg a különböző élethelyzeteket helyesen. Isten Dávid életébe olyan embereket hozott, akiket, amikor így Dávid ránézett, nem nagyon tartott sokra, sőt az életük alapján inkább azt mondta Dávid, hogy ezek az emberek semmiféle irgalmat nem érdemelnek. Nincs bennük egy picike ok se, ami miatt irgalmas legyek irántuk. Egyik ilyen ember a Saul király volt, a másik pedig Nábál volt. Láttuk azt a 24-es fejezetben, hogy a barlangban Dávidot megtanulta, hogy ne emeljen kezet az Úrnak felkentjére, a vezetőjére, Saulra, királyra. Láttuk azt is, hogy Dávid ezt a dolgot már a fejében megtanulta korábbról is, életében is mutatta ennek a bizonyságát, de most volt 600 ember mögötte a barlangban, aki bátorította, hogy na, Isten adta kezedbe Sault, ez Isten által elrendezett helyzet, vedd el az életét, te vagy a király, felkent király vagy, csak be kell lépned a trónra. És itt Dávid gyakorlatban megtanult irgalmat mutatni Saul iránt. Annak ellenére, hogy semmi oka nem volt rá, mégis irgalmat gyakorolt. Aztán a 25-ös fejezetben láttuk ugyanezt a próbát, hogy Dávid ismét irgalmat kellett, hogy mutasson egy másik embernek. Nem a vezetőjének, meg nem a nagy felkent királynak, hanem talán egy nála még alább valóbb embernek, egy olyan embernek, aki nem volt hajlandó fizetni az elvégzett munkáért, nem volt hajlandó még egy átlagos vendégszeretetet sem mutatni Dávidék fele, annak ellenére, hogy Dávidék milyen nagy védelmet biztosítottak a juhászai számára. És látjuk azt, hogy Dávid itt megtanulta azt, hogy hogyan gyakoroljon irgalmat egy olyan emberrel, aki ellenséges vele szemben, sőt, aki gyalázza őt nyilvánosan, megszégyeníti. És ennek ellenére látjuk, hogy Isten elküldte Abigélt, és megváltoztatta Dávid szívét, és tudott irgalmat cselekedni e felé az ember felé is. A 26-os fejezetben pedig azt fogjuk látni, hogy Dávid azt tanulja, hogy másokat ne engedjen kezet emelni az Úr felkentjére. De mindezekben a fejezetekben így az irgalomról tanul Dávid, és azt tanulja, hogy mit jelent kegyelmet adni olyanoknak is, akiknek emberileg semmi okot nem találhatunk arra, hogy irgalmat adjunk. Ha belegondoltok, Dávidnak nagyon nagy szüksége volt erre a leckére. Ekkor, ebben a helyzetben Dávid magát tényleg ártatlannak, Istent keresőnek látja, és ez így is van, mert ezt tette, Istent kereste, Isten akaratát akarta cselekedni. De lesz még az életének olyan időszaka, amikor ő maga sem találna semmiféle okot az életében arra, hogy Istenhez kegyelemért folyamodjon, vagy irgalomért folyamodjon, vagy hogy egyáltalán elvárja azt, hogy bárki is irgalmat vagy kegyelmet mutasson neki. Meg kell értenünk azt, hogy mindannyian eljutunk az életünkbe egy ilyen helyzetbe. Nem arról van szó, hogy most az életünkben van ok arra, amiért Isten irgalmat tud mutatni, vagy valami jót talált bennünk, ami alapján azt mondja Isten, hogy na, ezt a jó tulajdonságot kiemelem, és emiatt kegyelmes leszek hozzá. Az ellenség annyira alattomos, hogyha belegondoltok, nem ezt próbálja sugallni állandóan, hogy valami csak van benned, ami miatt Isten szeret téged. Valami jó csak ott van, amit úgy meglátod benned, és úgy döntött, hogy na, ezt az ember csak elhívom magamnak, mert jó lesz nekem a királyságomban, egy ilyen emberre pont szükségem van. És az ellenség mindig ott van, és sugja ezeket a gondolatokat, de ez mind-mind a büszkeségnek a magva, és tulajdonképpen azt próbálja elhitetni veled, hogy te fontos vagy, te különleges vagy, te magad miatt választott Isten. Isten pedig olyan sokszor elmondja, hogy ő a jó kedve miatt, a jó akaratából, az ő nagy nevéért választott bennünket, szeret bennünket, az ő dicsőségének magasztalására teremtett minket, az ő kegyelmének a magasztalására. Arra teremtett minket, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk. Arra teremtett minket, hogy Krisztus által az ő fiaivá legyünk. Ezekre mind-mind elkülönített bennünket. Ez volt a szándék azzal, hogy megteremtett minket. De ezt nem azért tette, mert bennünk látott valami jót, vagy valami érdemest. Azt mondja az Efézusi Levél 1-es fejezetében, hogy mindezekre a dolgokra azért hívott el, úgy hívott el minket Isten, ahogyan a világot megteremtette. A minden megkérdezésünk nélkül úgy döntött, hogy szeret minket, és elkülönít magának minket, és utat ad nekünk ő hozzá, hogy jöhessünk ő hozzá, hogy élhessünk az ő kegyelméből. És ez az ismeret annyira ledöbbent engem legalábbis újból meg újból, hogy Isten egyszerűen csak a jó kedvéből választott. És úgy, ahogy Dávid, mi is eljutunk az életünkben egy olyan pillanathoz, amikor nagyon erősen érezzük, hogy most aztán semmit nem tudok felmutatni. Hogyha nagyon átkutatnám az egész életemet, meg a szívem összes gondolatát, meg az összes jó cselekedeteimet, semmit nem tudnék felmutatni Istennek, hogy na csak emiatt legyél irgalmas hozzám, csak emiatt nézd el azt, amit tettem, vagy amit gondoltam. És itt Dávidnak szüksége van arra, hogy megtanulja azt, hogy mit jelent irgalmasnak lenni, mit jelent kegyelmet mutatni. És ugyanúgy nekünk is szükségünk van ezt megtanulni. Nem csak azért, mert másoknak az jó, ha mi irgalmat mutatunk meg kegyelmet, hanem azért is, mert nekünk is erre van szükségünk. A János 1.14-ben azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus az ige testé lett, és közöttünk lakozott, és benne megláttuk az atyának a dicsőségét. És ott azt olvassuk, hogy ő teljes volt kegyelemmel és igazsággal. És ez a két legnagyobb szüksége az emberiségnek, a szellemi szüksége, a kegyelem, a fizikai szüksége, meg az igazság. És Jézus Krisztusban ez teljesen a miénk, ott láthatjuk, és Krisztus ezzel megáldott bennünket. Nekünk mindannyiunknak szükségünk van kegyelemre. Ezért tanít bennünket Isten Dávid példáján keresztül is, hogy mit jelent irgalmat kapni, és mit jelent irgalmat adni, akkor is, hogyha semmi konkrét emberi okot nem találsz arra. Az 1-es verstől, ha olvassuk 26-os fejezet 1-es versétől, ott folytatjuk a történetet, amikor mentek a zifeusok Saulhoz, Gibeába, és ezt mondták, nem, de nem a Hakila halmán lappanga Dávid a puszta árt ellenében? Felkelt azért Saul, és lement Zif pusztájába, és vele volt Izrael közül 3000 válogatott ember, hogy megkeresse Dávidot Zif pusztájában. És tábort járt Saul a Hakila halmán, amely a puszta árt ellenében volt az úton, Dávid pedig a pusztában tartózkodott. És amikor észrevette, hogy Saul utána ment a pusztába, kémeket küldött ki Dávid, és megtudta biztosan, hogy Saul eljött. látjuk, hogy a zifeusok azok visszaeső árulkodók, hogyha emlékeztek az 1 Sámuel 23-ba, ugyanezek a zifeusok mentek és árulkodtak Saulnak, hogy hol van Dávid, hogy jöjjön el és találja meg, hogy el tudja fogni. És valószínűleg, hogy ezek az ifeusok próbáltak valami kedvezményt találni Saul szeme előtt, és azért igyekeztek megnyerni Sault saját maguknak. És jöttek ismét, hogy gyere Saul, megint itt van a Zif pusztájában Dávid, itt van a Hakila halmán, könnyen elkaphatod. Amit szeretném, hogy észrevegyünk, az az, hogy lássuk meg, hogy Isten Dávidot visszavitte a Zif pusztájába. Nem tudom, hogy emlékeztek-e arra, amikor Dávid először járt a Zif pusztájában. Beszéltünk arról, hogy ez a Holtenger déli vidéke, az egy nagy sivatagos terület. Maga Isten vezette oda Dávidot ebbe a pusztába, egy olyan helyzetbe, ahol kiszolgáltatott volt Saulnak. És látjuk azt, hogy Isten megint egy ugyanilyen nehéz helyzetbe viszi bele Dávidot. Az ő akarata volt az, hogy Dávid ilyen nehéz helyzetbe kerüljön megint. Ő volt az, aki megint azt akarta, hogy nyomás érje Dávidot, megint azt akarta, hogy nagy hő érje Dávidot, mert formálni akarta szívén. És lehet, hogy Dávid azon gondolkozott, hogy na ne már megint itt, ez a hely nagyon ismerős, itt már jártam, itt tudom, hogy nagy a forróság, nagy a nyomás, ez ugyanaz a puszta, itt már tanultam leckét, muszáj ezt, Uram, még egyszer. De az Úr valami mást akart neki tanítani. Ugyanaz a helyzet, ugyanaz a felállás, de Isten valami mást akart megtanítani Dávidnak. Hogyha emlékeztek, az első alkalommal Dávidnak Isten azt tanította, hogy ő milyen irgalmas Dávidhoz. Hogyha emlékeztek, ez volt az a helyzet, amikor Saul majdnem elkapta Dávidot és a seregét, és egyszer csak jöttek a filiszteusok, hogy nem, és Saul elment a filiszteusokat üldözni, és épp nem kapta el Dávidot, és elnevezték azt a helyet a menekülés kősziklájának, hogyha visszaemlékeztek a 23-as fejezetre. Isten ott, ebben a pusztában megtanította Dávidnak nagy izzadság között, hogy ő a megmentő, és hogy ő irgalmas, és ő irgalmat és kegyelmet mutat Dávidnak. Most ezzel az alkalommal Isten ugyanazon a kiképző pályán mást akar tanítani, mégpedig azt, hogy Dávid hogyan tudja ezt az Istentől való irgalmat és kegyelmet kiterjeszteni másokra. Ezért hozza vissza. Persze Dávid ezt előre nem tudja, csak azt, hogy itt most valami megint nagyon izzasztó vár rám. Azt olvassuk, hogy Saul 3000 emberrel jött. Ha visszaemlékeztek, Dávidnak ilyen 600 fős csapata volt. Hát ez egy ötszörös túlerőt jelent. Ráadásul azt olvassuk, hogy Saul válogatott embereket hozott, úgyhogy a legjobb katonákat hozta egész Izraelből. Dávidhoz megcsapódott mindenki, aki éppen arra járt, és nem értett egyet Saulnál. Látjuk azt, hogy Saul ezzel megmutatta, hogy teljesen visszalépett a megtéréséből. A 24-es fejezetben olvastuk azt, amikor a barlangba ment Saul a szükségét végezni, ahogyan írja az ige, és ott Dávid megkímélte az életét, és olvastunk arról, hogy ott, abban a helyzetben Saul nyilvánosan megtért, teljesen őszintén, mélyen megbánta azt, hogy ő meg akarja ölni Dávidot, és nagy zokogás meg érzelmi kitörések közepette megvalta mindenki előtt, hogy sajnálja, megtérek. De látjuk, hogy ez a nagy feldúltság nem tartott túl sokáig, mert már itt 3000 emberrel van Dávid nyomába, úgyhogy ha igaz is volt ez akkori megtérése, nem tartott túl sokáig. Az 5. versben olvassuk, hogy felkelt Dávid, és elment arra a helyre, ahol Saul táborozott, és megnézte Dávid azt a helyet, ahol feküdt Saul és Abner, a Ner fia, a seregeknek fővezére. Saul pedig kerített táborban feküdt, a nép körülötte táborozott. És akkor szólt Dávid, és mondta a hitteus nemzetségből való Ahiméleknek és Abisainak, a Seruja fiának, aki Joábnak testvére volt, mondva, ki jön le velem Saulhoz a táborba, és mondta Abisai, lemegyek én veled. És elment éjjel Dávid és Abisai a nép közé. És ímé Saul lefeküdve aludt a kerített táborban, és dárdája a földbe volt szúrva a fejénél. Abner pedig és a nép körülötte feküdtek. És akkor mondta Abisai Dávidnak, kezedbe adta mai nap az Isten a te ellenségedet. Most azért hadd szegezzem a földhözőt a dárdával együttéssel, és másodszor nem ütöm át. Látjuk, hogy Dávid megy és kikémleli az egész tábort, majd visszajön, és Abisait, illetve Ahiméleket megkérdezi, hogy lejön-e valamelyik vele a táborba. És látjuk azt, hogy Abisai vállalkozik, hogy elmegy vele. Azt látjuk, hogy Saul egy kerített táborban fekszik. Ez mindössze annyit jelent, hogy volt egy keréknyom, ami a tábor körül ment, úgyhogy ez nem túl sok védelmet adott, ez a keréknyom, de be volt jelölve, hogy ez a tábor, és ezen belül kell aludni. Hát Saul minden esetre középen aludt, hogy a legnagyobb védelmet élvezze. Látjuk, hogy nagyon aktívan védték a válogatott emberek, mindenki jó mélyen aludt, és Abner a seregeknek a vezére, az ő testőre is ott aludt lelkesen Saul mellett. Saul teljesen sebezhető volt, amikor Dávidék odaérkeztek, és látjuk azt, hogy Dávid megint egy nagy próba elé kerül. Itt Dávidnak most ugyanaz sugalja Abisai, mint az a 600 ember a barlangba sugalta neki. De most azt mondja, hogy majd én megcsinálom, majd én megölöm. Neked nem kell vállalni a felelősséget. Azt mondhatod, hogy hát nem én voltam, ez Abisai volt, ő ölte meg. Még nagyobb a kísértés, még nagyobb a próba Dávid részére, hogy ó, fejezzük már be ezt az egész macskajátékot, itt üldöz engem jobbra-balra, mindig megígéri, hogy megtér, hogy menjek vissza a palotába, aztán még nagyobb erővel jön utánam. Az egészben már mindenki belefáradt, jobb lenne mindenkinek, hogyha már tényleg én ülnék a trónon, engem már felkent Isten tőle, meg már úgyis elvette a királyságot. Az a legjobb, ha befejezzük, tessék Abisai, vegyed a dárdát, itt van éppen mellette, a feje mellett. Tényleg az Úr adta ezt a helyzetet. Nem ezt mondja Dávid. Dávid nagyon helyesen ítéli a helyzetet. Nagyon fontos meglátni, hogy Dávid nem a körülmények alapján is ítélte meg Istennek az akaratát, hanem Isten szavára alapozva ítélte meg azt a helyzetet, amiben belekerült. És ez egy nagyon fontos figyelmeztetés, illetve tanúság mindannyiunk számára, hogy Isten akaratát ne a körülmények alapján akarjuk feltétlen megítélni, hanem Isten szavára alapozva ítéljük meg a körülményeket. És Dávid tudta azt, hogy Isten egyáltalán nem támogatja az igéjében sehol azt, hogy bárkire is őt kezet emeljen, pláne nem Isten felkentjére. Úgyhogy tudta, hogy ez a helyzet akármilyen jól néz ki, még a dárda is oda van szúrva a feje mellé, ez akkor sem Istennek a terve. És látjuk azt, hogy Dávid megvédi Sault. Itt Abisaitól megvédi Sault. Jobban végezte Dávid a munkáját, mint Abner a király testőre. A mostani lecke ugye sokkal nehezebb, de mégis Dávid ragaszkodik Isten szavához, és ragaszkodik Isten szívéhez, és nem engedi Abisait cselekedni. Azt olvassuk a 9-es verstől, Dávid azonban mondta Abisainak, hogy ne veszítsd el őt, mert vajon ki emelhetné fel kezét az Úrnak felkentje ellen büntetlenül? Sokszor ezt a mondatot úgy értelmezzük, mint hogyha hát én is felemelném szívesen a kezemet az Úr felkentjére, de hát akkor biztos jön a büntetés is vele együtt. Nem, mert Dávidnak nem ez volt a szíve, nem egy ilyen önigazult szívvel mondta ezt, hanem bátorítani és tanítani akarta Abisait, hogy ne tedd, mert ez következményekkel jár, ez bűn. Mondta Dávid, él az Úr, hogy az Úr megveri őt, vagy eljön az ő napja és meghal, vagy pedig a harcba megy és ott vesz el. Távoztassa el azért az Úr tőlem azt, hogy kezemet az Úrnak felkentje ellen emeljem, hanem csak vett a dárdát, amely a feje mellett van, és a vizes korsót, és menjünk el. És akkor elvette Dávid a dárdát és a vizes korsót Saul feje mellől, és elmentek. és senki sem volt, aki látta volna, sem aki észrevette volna, sem aki felserkent volna, hanem mindannyian aludtak, mert az Úr mély álmot bocsájtott rájuk. Látjuk azt, hogy Dávid tudta, hogy az ő felelőssége is lenne, hogyha Abisai megölte volna Sault. Nem akarta ezt, nem akart kibújni a felelősség alól. Tudta, hogy az is bűne lett volna, hogyha nem állítja meg Abisait. És a Jakab levelében világosan látjuk azt, hogy a bűn az nem csak az, hogy valami rosszat tesz az ember. Nagyon sokszor, amikor arra gondolunk, hogy bűn, vagy vétkeztünk, akkor azt gondoljuk, hogy ez csak azt akarja, hogy valami nagyon gonoszat csináltunk. Nem, a bűnről nagyon sokat ír a Biblia. Alapjába véve azt jelenti, hogy elvéteni a célt. Alapjába véve azt jelenti, hogy odaállunk egy mennyei mérőoszlophoz, és Isten megmér bennünket, és azt mondja, hogy hát jó sok híja van. Még nagyon sok híja van az én dicsőségemhez. Ezt jelenti alapjába véve. De többször is olvasunk a bűnről, hogy a bűn aktívan jelenti azt, hogy gonoszat gondolni, vagy gonoszt cselekedni. De a bűn az is, hogyha nem teszel valamit meg. Ha jót tehetnél, de nem tennéd, az is bűnöd. Ezt írja a Jakab levelének 4. fejezete, 17. verse. Hogyha tudnád cselekedni a jót, de nem teszed, az is bűnöd. Ez a passzív bűn, amit úgy sokszor nem veszünk észre, mert azt mondjuk, hogy hát jó, hát hogyha te akarsz rosszat tenni neki, akkor hát én ebben nem szólhatok bele, mindenki a saját felelősségére cselekszik, de közben azt gondoljuk, hogy igen, csináld, én is megfojtanám, de én önigazult keresztény vagyok, én nem tehetem, de te azért tedd meg, mert megérdemli, mert úgy kell neki. És ott van ez a képmutató bűn a szívünkben. Ez egy passzív bűn. Megtehetnénk a jót azt, hogy elmondjuk, hogy ne tedd, mutass irgalmat, bocsáss meg. Vagy amikor nem szólunk bele egy pletykába, halljuk, hogy valakiről rosszat mondanak, és csak rombolják a másikat, és elhallgatjuk, és na végre valaki mondja, mert én is mondanám, de nem mondhatom, mert én igazolt keresztény vagyok, és én jó keresztény vagyok, és én ilyet nem teszek. De azzal, hogy engedjük, és halljuk, és nem mondjuk azt, hogy ne rombold a másikat, neked nincs szükséged kegyelemre, neked is irgalomra lenne szükséged. Ha ezt nem tesszük, akkor ugyanúgy bűnünk nekünk is. És Dávid felismerte ezt, és nem bújt ki a felelősség alól, azt mondta Abisainak, hogy ugyan, hagyd már, az Úr kezébe tart mindent, ő teljesen ura a helyzetnek, amikor akarja, akkor majd megveri Sault, amikor majd akarja, leveszi Sault a trónról, ez legyen az ő dolga. Nagyon nagy kísértés itt Dávid számára ez a helyzet, hogyha belegondoltok, mert itt Saul már visszaesően üldözi, visszaesően meg akarja ölni. Többszörösen visszaesően visszavonja az ígéretét. Ennél jobb helyzet így nem is ígérkezhetett volna emberileg arra, hogy Dávid cselekedjen, de Dávid nem volt hajlandó kezébe venni a dolgokat. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy már mi megtettük azt, amit tőlünk tellett, és nem vagyunk hajlandóak tovább irgalmat, meg kegyelmet mutatni. Nem tudom, hogy érezted már magad ilyen helyzetben, én minden esetre igen, hogy valakihez kegyelmes vagyok, de aztán csak az már, na jó, most már ennyi elég, hát már 3-szor is kegyelmes voltam hozzá, és már 3-szor is megbocsájtottam neki, és azért hülye nem vagyok, hülyének ne nézzem, és teljesen őszintén felháborodok, hogy na jó, ennyi elég, ez volt a limit. És akkor Isten annyira meggyőz, hogy hát igen, ami tőled telik, az ennyi. De nem annyi kell, ami tőled telik, hanem én sokkal többet akarok csinálni. És nagyon sokszor a szeretet a világ szemében érthetetlenül cselekszik. Isteni szeretet az a világ szemében érthetetlen, mert megbocsájt, majd megint megbocsájt, és újból megbocsájt, és újból megbocsájt. És lehet, hogy komplett hülyének néznek az emberek emiatt, de a szeretet a világ szemében az ilyen, az érthetetlenül cselekszik egy ember számára felfoghatatlanul, mert az ember Isten nélkül csak azt látja, ami tőle telik, csak a saját határait látja. De ez az isteni szeretet, ez nem láthat át. Isten kegyelme meg szeretete, az végtelen és mély. És Isten erre hív bennünket, és látjuk azt, hogy Dávid itt ebben a helyzetben nagyon jól Isten lelkével egyhangban teszi azt, amit tesz, mert kegyelmet és irgalmat mutat, és nem csak ő, hanem a másikat is arra tanítja. Azt mondja, hogy tedd te is ezt, mert az Úr mindent a kezében tart. És ez egy nagyon fontos dolog, amit itt Dávid mond Abisainak, hogy azért bocsáss meg, azért engedd el, azért tedd le a keserűségedet, a haragodat Isten elé, mert ő van a trónon, mert ő uralkodik, mert ő a kezébe tart mindent. Mert ez az ember is annak az élő Istennek felelős, akinek mi külön-külön egyenként. És ez az a dolog, ami megtarthat bennünket Isten szeretetébe, meg Isten kegyelmébe. Nevezetesen az, hogy Istenre figyelünk, az élő Krisztusra, aki feltámadt, és minden hatalom a kezében van. És Dávid itt meg van győződve, hogy az Úrnak nem nehéz Sault elmozdítani a trónról. Ha belegondolsz, nagyon sokszor, amikor irgalmatlanul cselekszünk, vagy kegyetlenek vagyunk, vagy nem mutatunk szeretetet, akkor tulajdonképpen megtagadjuk Istennek a hatalmát. Mintha azt mondanánk, hogy Uram, képtelen vagy csinálni bármit, most már be kell, hogy keményítsek, mert hát akkor így fog valami történni. És teljesen megtagadjuk Isten hatalmát, hogy ő képes, ő tud változtatni a másik emberen, sőt, a másik embert el tudja vinni magához, ha akarja, ahogy itt mondja Dávid Saulról. Teljesen felvidított az a gondolat, amit Bill mondott vasárnap a tanításában, hogy a Szentlélek hogyan jelenik meg az új szövetségbe, és mondja, hogy hát a Szentlélek az adja nyelveken szólás ajándékát, a profétálást, embereket támaszt föl, embereket öl meg, ugye ott van Anániás és Szafira, és sokszor nem gondolunk arra, hogy hát igen, Isten szent lelke nem csak embereket támaszt föl, hanem el is vihet, hogy amikor akar, bármelyik pillanatban. Micsoda hatalma van a mi Urunknak. És amikor én nem mutatok kegyelmet, meg nem keresem Isten országát, és nem Isten szívével vagyok a másik iránt, Isten hatalmát kérdőjelezem meg. És azt mondom, hogy Uram, te képtelen vagy bármit tenni, ezért nekem kell valamit csinálni, hogy valami végre történjen. Dávidnak nagyon jó volt a rálátása a dolgokra itt ebben az időszakban, az élete ezen időszakában. Az 54-es Zsoltárt már korábban olvastuk. Ezt a Zsoltárt akkor írta Dávid, amikor a zifeusok beárulták Dávidot. Hát, hogy konkrétan a 1 Sámuel 23-as történet kapcsán írta ezt a Zsoltárt Dávid, vagy a mostani 26-os fejezetben olvasottakkor írta ezt, azt nem tudom. De az biztos, hogy jó megemlékezni erről. Azt mondja az 54-es Zsoltár, hogy ezt akkor írta Dávid, amikor az zifeusok eljöttek, és azt mondták Saulnak, hogy nem mi nálunk lappang-e Dávid. Ha elolvassátok otthon a Zsoltárt, fogjátok látni, hogy micsoda jó ítélő képessége van Dávidnak. A helyzetet, amiben van, úgy látja, hogy Isten kezében van. Isten van a trónon, és Isten ura az helyzet minden egyes részletének. Hozzáimádkozik, és elmondja azt, hogy íme 6-os versben Isten a segítőm, az Úr az én lelkem támogatója. 8-as versben elmondja, hogy kész szívvel áldozok neked. Dávid kész letenni mindent Isten lába előtt. Tudja, hogy ebben a nehéz helyzetben nem véletlenül van, tudja, hogy Isten akarata az, hogy ott van, és éppen ezért képes minden félelmet, minden keserűséget elengedni, és helyette imádni Isten. Nem a aggódás teszi tönkre Dávidot ebbe a helyzetbe, hanem képes otthagyni a kereszt lábánál, képes otthagyni Isten lábánál ezeket, és dicsérni az Urat kész szívvel. Teljesen jól látja Dávid a dolgokat, látja, hogy az Úr van a trónon. És ugyanerre biztatja, ugyanerre tanítja Abisait, hogy legyél szerető, legyél kegyelmes. Nekünk nem kell azzal a dárdával azt csinálni, amit Saul szokott. Észrevettétek, hogy Saul kezében mindig ott van a dárda? Most, hogy alszik, nem a kezébe tartja, de a feje mellett a föld, vagy bármikor elkaphassa. És emlékeztek, beszéltünk arról, hogy ami a kezedben van, azt fogod használni. Saulnak a kezében mindig a dárda volt, és mindig azt használta. Dávid kezében azért legtöbbször lant volt, és dicsérte az urat. Nem mindegy, hogy mivel foglalod el magadat a mindennapjaidban. Saul még az ágya mellé is a dárdát tette. Nem Istennek a törvényét, nem egy lantot, nem egy dicséretet, hanem egy dárdát. És olyan sokszor eszembe jut az, amikor úgy akarok lefeküdni, hogy a keserűségemet, meg a haragomat, meg az összes szorongásomat, meg frusztrációmat oda letűzöm a fejem mellé, hogy na majd, ha reggel felkelek. És eszembe jut, hogy olyan vagyok, mint Saul, aki beszúrta a dárdát a fejem mellé. Isten nem erre hív minket, hanem arra, hogy hagyjuk ezeket ott, és dicsérjük őt, mert ő méltó rám. Dicsérjük őt, mert az ő kezében van minden, és nem véletlenül vagyunk abban a helyzetben, amiben vagyunk. Dávid megértette, hogy az ő feladata, meg a mi feladatunk az, hogy keressük először Isten országát, és majd mindezek megadatnak nekünk. Hogy mik azok a mindezek, arról lehet vitatkozni, de arról nem, hogy az első dolgunk Isten országát keresni, ez a legelső. És Dávid tudta ezt, hogy ez a feladata itt ebben a helyzetben, és ahogy beszél arról, hogy él az Úr, ő az, aki ítél, Abisai is megérti, és hallgat Dávidnak a szavára. 13-as versben azt olvassuk, hogy amikor Dávid átment a túlsó oldalra, megállt egy hegy tetején messzire úgy, hogy nagy távolság volt közöttük. És kiáltott Dávid a népnek és Abnérnek, Nér fiának mondva, nem felelsz-e, Abnér? És felelt Abnér, és mondta, kicsoda vagy te, hogy így kiáltasz a királynak? Dávid pedig mondta Abnérnek, avagy nem férfi vagy-e te? És kicsoda olyan, mint te Izraelben? És miért nem vigyáztál a te uradra, a királyra? Mert a nép közül oda ment egy ember, hogy elveszesse a te uradat, a királyt. Nem jó dolog ez, amit cselekedtél. Él az Úr, hogy halálfia vagytok ti, amiért nem vigyáztatok a ti uratokra, az Úrnak felkentjére. Most azért nézd meg, hol van a király dárdája és a vizes korsó, amely a fejénél volt. Látjuk, hogy Dávid ébreszti a tábort, azért elég vicces lehetett erre kelni, nem? Mély álomban mindenki, és akkor micsoda, ki az az Abnér, és ja, én vagyok. Mi van, ki beszél? És felismeri Abnér, hogy teljesen nem látta el a feladatát, de neki áll fentebb, mert hát azért ő mégiscsak a királynak a hadvezére. De Dávid kioktatja, hogy én jobban vigyáztam az Úr felkentjére, mint te, akinek ez lett volna a feladata. Teljesen ledöbbenhetett, és nagy lázasan kereste biztos a vizes korsót, meg a dárdát, hogy valahol itt van, ide tettük este, emlékszek rá. És megismerte Saul a Dávid hangját. Olvassuk a 17-es versben. Micsoda megdöbbentő dolog, Saul megismerte Dávidnak a hangját. Erről csak az jut eszembe tényleg, hogy mennyire fontos, hogy meghalljuk az Úrnak a hangját, akkor is, amikor messziről valaki máson keresztül jön, de szól hozzánk, meg kell, hogy ismerjük Istennek a hangját. És én nagyon hálás vagyok mindazokért, az alkalmakért, amikor Isten valakin keresztül megfeddett engem, és azt mondta, hogy jó helyen jársz, jó úton jársz, és helyre vitt. Emlékszem, hogy akárhányszor hallottam ilyen hangot, mindig halálra idegesített, hogy mit jössz te ahhoz, hogy megmond nekem, hogy mit csinálok, meg nem tudod, hogy te én pásztor vagyok, és hogy te honnan tudnád ezt jobban. És ott van ez a büszkeség az emberben. Tudom, hogy mindenki másban ott van, mert mielőtt pásztor lettem volna, ugyanez ott volt a szívemben. De hogyha megismerjük a hangját az Úrnak, azon az emberen keresztül, akkor olyan sokra taníthat minket, visszavihet a helyes útra, oda vihet minket ismét vissza Istenhez. És itt Saul meghallja Dávidnak a hangját. És azt olvassuk, hogy ezt mondta, hogy a te hangod ez, fiam Dávid, fiának nevezi, akit itt üldöz, meg akar gyilkolni. Dávid pedig mondta, az én hangom, uram király, és mondta, miért üldözi szolgáját az én uram? Ugyan mit cselekedtem, és micsoda gonoszság van én bennem? Most azért hallgassa meg az én uram a király az ő szolgájának szavát. Ha az úr ingerelt fel téged ellenem, vaj, ha jó illatú lenne előtte az áldozat. Ha pedig emberek, átkozottak legyenek az úr előtt, mert kiűznek most engem, hogy ne részesülhessek az úrnak örökségében, ezt mondva, hogy eredj és szolgálj idegen isteneknek. Azért ne omoljék az én vérem a földre távol az úr színétől, mert Izraelnek királya kijött, hogy egy bolhát keressen úgy, mint egy fogoly madarat üldözzenek a hegyeken. Látjuk, hogy Dávid megint alázattal és nem sértegetve, nem Sault, nem bántva válaszol. Látjuk, hogy Saulnak a gonosz szívét, gonosz szándékát nyilvánosan is elfedezi. Nyilván Dávid tudja egyértelműen, hogy itt nem az Úr indította föl Sault arra, hogy megölje Dávidot. Azt is tudja, hogy nem emberek beszélték rá Sault, hogy megölje Dávidot, hanem tudja, hogy Saulnak a gonosz szíve, féltékeny, büszke szíve az, ami üldözi Dávidot. De mégse azt mondja Saulnak, hogy na te féltékeny, büszke valaki, miért üldözöl engem? Nem. Elfedezi a szeretet, az hajlandó elfedezni a bűnt, és Dávid teljesen tojáshéjon lépegetve mondja el a szívét, mondja el az úrnak a tanácsát, meg az akaratát, és befedezi Saulnak ezt a bűnét, és nem nevezi meg azt, hogy na te, a te gonosz szíved miatt üldözöl engem. És itt elmondja Dávid a szívét, hogy mi fáj neki legjobban. Itt elmondja a 19-es versben, hogy ne részesülhessek az Úr örökségében. Ez fáj nekem a legrosszabb, vagy a legjobban, hogy nem részesülhetek az Úr örökségében, hogy nem mehetek oda a templomba, nem imádhatom ott az Urat. És ezzel, mintha arra kényszerítenétek, hogy menjek ki és szolgáljak idegen istenek között, hogy menjek innen el erről a földről. És Dávid itt egyszerűen csak elmondja, hogy ne omoljon a vérem a földre távol az Úr színétől. Itt Dávid nem esik térdre, nem kezd könyörögni az életéért, hogy Saul csak kiment meg az én életemet. Nem, hát ő tudja, hogy az élete Isten kezében van. Egyszerűen csak elmondja a vágyát, hogy az Úr színétől távol ne essen a vérem, hogy én itt akarok lenni az Úr örökségében, közel ő hozzám. És azt mondja, hogy most úgy üldöztök engem, mint egy fogoly madarat. És olyan érdekes, mert ezen a vidéken mostanában is nagyon sokan vadásznak fogolyra, olyan módon, ahogyan itt ez Dávid érti. A fogolyra mai nap is sokan úgy vadásznak azon a vidéken, hogy üldözik a fogoly madarat, az mindig föl-fölreppen a répszál, de mennek utána, és üldözik tovább, és üldözik tovább, és egy idő után a fogoly madár nem bír felszállni, és egyszerűen a fejét megütik egy bottal, és megvan a fogoly madár. És azt mondja Dávid, hogy így üldöztök engem, mint egy fogoly madarat, azt várjátok, hogy mikor fogy el az erőm, mikor fáradok el, mikor üthettek fejbe. És teljesen bámulatos az, hogy Dávid ezt a hasonlatot használja, közben Dávid megvan győződve arról, hogy az ő ereje Istenben van, és hogy ő nem egy olyan fogolymadár, ami majd egyszer csak nem bír felrepülni. Én sokszor érzem úgy magamat a próbák között, hogy na jó, ezt túléltem, de jön egy következő, hát remélem ezt is túl fogom élni, meg a következőt is. De amikor Isten egy olyan időszakon visz keresztül, amikor próba, meg csak így úgy érzem, hogy a nyomás csak nő, akkor úgy érzem sokszor, hogy nem biztos, hogy a következőnél már fel fogok tudni repülni, és nem biztos, hogy arrébb tudok majd menni. És Isten olyan kegyelmesen emlékeztet ezen a példán keresztül is, hogy mi nem olyanak vagyunk, mint egy fogolymadár, akiket így a saját erejére hagyott az Úr, hogy jól van, repkedjél, amíg bírsz, aztán majd egyszer csak nem fogsz bírni, hanem azt mondja, hogy én vagyok a menedéked, én vagyok a segítőd, én vagyok a te lelkednek a támogatója, én vagyok a te mencsvárad, a te kősziklád, én vagyok az erősséged, és akik rád néznek, azoknak az ereje megújul. Isten erőt ad nekünk, ő rejt el bennünket. És Dávid mégis ezt a példát használja, hogy így rámutasson Saulnak arra, hogy ti csak itt engem folyamatosan üldöztök, nyilvánvaló a szándékotok. 21-es verstől azt olvassuk, hogy Saul pedig mondta, vétkeztem. Térj vissza, fiam Dávid, mert többé nem cselekszem veled gonoszul, mivel az én életem kedves volt előtted a mai napon. Ímé, eztelenül cselekedtem, és igen nagyot vétettem. Látjuk, hogy Saul bocsánatot kér Dávidtól, de így a szavakból is lehet érezni, hogy ez egy ilyen teljesen hideg, teljesen ilyen betanult, mechanikus bocsánatkérés, hogy igen, bocsánat, ígérem, többé nem teszem, gyere vissza hozzám. És ezek ilyen teljesen üresen kongó szavak, különösen azért, mert tudjuk, hogy Saul ezeket a szavakat már nem egyszer mondta el. És itt teljesen hidegen Saul ezt előadja, és csak így hívja vissza Dávidot. Nagyon sokszor kerülhetünk, vagy kerülünk ilyen helyzetbe, vagy látsz másokat ilyen helyzetbe kerülni, amikor tudjuk, hogy mit kellene mondani, amikor tudjuk, hogy mi a szellemi, meg mi a jó, mi az Isten szerint való, de a szívünk mérföldekre távol jár attól. Saul most ilyen helyzetben van. Tudja, hogy mit kell mondani. Tudja, hogy bocsánatot kell kérni, tudja, hogy el kell mondani, hogy sajnos vétkeztem, gyere vissza, nem csinálok gonosz, vagy nem teszek veled gonoszul ezek után. Tudja, hogy mit kell mondani, de a szíve nagyon messze van tőle. És hogyha ilyet észreveszel másokban, akkor csak annyi a feladatunk, hogy szeresd őt, hogy bocsáss meg neki, és szeretettel támogass meg, fedezd be őt. Hogyha pedig saját magadba veszed ezt észre, mert talán magadba hamarabb észreveszed, akkor egyszerűen csak imádkoznod kell, hogy ó, Uram, tedd a szívemet olyanná, mint ahogyan beszélek. Tudom, hogy mi a jó, de a szívem messze van tőle. Te formáld a szívemet, szükségem van rá. Nem akarok képmutató lenni. Nem tudom, hogy érezted-e már azt, amikor valakivel beszélgetsz, és akkor csak mondod utána, hogy jó, Isten áldjon. Ez azt jelenti, hogy menjél már, nekem menni kell, nekem dolgom van, csak Isten áldjon, menjél innen. És így olyankor ott van az a belső ítélet, hogy tudod, hogy Isten áldását akarod kívánni arra az emberre, de a szíved meg már ott jár, hogy hagyjál békén. Hol van itt az Isten szeretete? Lesz, hogyha imádkozol, és kéred az Urat, hogy a szívedet vigye oda, ahhoz az ismerethez, ami már a fejedben megvan. Olyan sokszor imádkozzuk azt, legalábbis én, hogy Uram, azt, ami itt van, csak így 30 centivel lettem védbárbe, hogy ami a fejünkben van, így bekerüljön a szívünkbe, bekerüljön az életünkbe, és Isten képes a szívünket formálni, sőt, egyedül ő képes. És képesek vagyunk képmutatóak lenni a legszellemibb, meg a legbensőségesebb pillanatokban is, amikor Istent imádjuk, vagy amikor imádkozunk, vagy amikor az igét olvassuk, és olvassuk, mert tudjuk, hogy ez a jó, engedelmeskedünk, mert tudjuk, hogy ez megmos, és erről akarunk elmélkedni. A testünk akarja, de gyenge nem tudja, és közben máshol járunk. Isten kegyelmes. Egyszerűen csak őszintén, teljesen őszintén oda kell jönni hozzá, és kérni, hogy Uram, formáld át a szívemet, változtass meg, szükségem van rád. És Isten meghallja ezeket az imákat, és jön, és formál a szíveken. És amikor ezt a teljesen ilyen hideg, tudom, hogy mit kell mondani, de nem azt gondolom, akkor nem kell azzal a kárhoztatással foglalkozni évekig, hogy te milyen képmutató keresztény vagy. Nem kell képmutatónak lenni, el kell mondani őszintén az Úrnak, és engedni, hogy munkálkodjon. De a sátán olyan sok embert sakba tud tartani ezzel, hogy ó, te csak képmutató vagy, és ezért inkább nem jön el bibliaórára, inkább nem veszi elő a Bibliát, hogy ne legyen képmutató keresztény, hogy inkább nem imádkozik, hogy ne legyen képmutató keresztény. Értitek, hogy mennyire vissza tudja fogni az ellenség Isten munkáját? Nem arról van szó, hogy ezeket nem kell csinálni, hogyha a szíved nincs ott, hanem arról van szó, hogy őszintén el kell mondani az Úrnak, és kérni azt, hogy változtassa meg a szívedet, hogy legyen éhség meg szomjúság a szívedben, amikor az igét tanulmányozod, vagy amikor olvasod, adjon szeretetet meg tüzet az imádságra, vele töltött időre. egyszerűen kérni, hogy tegyen szerelmessé, ahogyan gyönyörködsz az ő szerelmében. Nem kell képmutatóskodni, de hogyha engeded, hogy az ellenség becsapjon, akkor teljesen félre tud tenni, és be tud tenni a spájzba, és akkor nem fog bántani, akkor viszonylag jó lesz az életed, mert nem fog semmi nagy port kavarni itt a világban. Isten arra hív, hogy jöjjünk és legyünk vele, úgy, ahogy Dávidot kihívta a pusztára, bennünket is kihív a nyomás, meg a nagy hőmérséklet alá azért, hogy formáljon. Ha a szívünk nincs ott, akkor csak kérni kell az Urat, hogy formálja és tegye oda. 22-es verstől olvassuk, hogy felelt Dávid, és azt mondta, hogy imhol a király dárdája, jöjjön ide a szolgák közül egy, és vigye el azt. Az Úr pedig fizessen meg mindenkinek az ő igazsága és hűsége szerint, mert az Úr kezembe adott téged ma, de én nem akartam felemelni kezemet az Úrnak felkentje ellen. És amennyire drága volt a mai napon a te lelked én előttem, legyen annyira drága az én lelkem az Úr előtt, és szabadítson meg engem minden nyomorúságtól. Annyira fantasztikus dolog, ahogyan Dávid az Urat látja, bár mi is így látnánk minden pillanatban. Nem azt mondja Saulnak, hogy amiért igen kegyelmes voltam veled, remélem te is ilyen kegyelmes leszel velem holnap. Azt mondja, hogy nem, amilyen kegyelmes voltam veled, olyan kegyelmes legyen Isten velem, meg még kegyelmesebb, meg még irgalmasabb. Dávid itt nem ilyen szövetséget köt. Keresztények nagyon jól tudnak szellemien manipulálni így egymást, hogy én segítettem neked, hát nem várom el, hogy segíts nekem, de azért elvárom, csak nem mondom, mert szellemi vagyok. Vagy azért szeretlek téged, mert adok ajándékot neked, hát nem várom el, hogy te is adjál, de azért elvárom. És imádkoztam érted, remélem te is fogsz értem imádkozni. Ezek a manipulációk annyira nem Istentől valók. Dávid nem így nézte az egész helyzetet, hanem azt mondta, én irgalmas vagyok, mert hozzám irgalmas volt az Úr. Itt ezen a pályán, a Cif pusztájában azt tanultam meg, hogy hozzám irgalmas az Úr. Ez itt a menekülés kősziklája, megmentett, kegyelmes volt hozzám. Azért vagyok most én irgalmas hozzád, Saul, és vágyom arra, hogy Isten bőségesen irgalmasabb, meg kegyelmesebb legyen hozzám, akkor, amikor nekem szükségem van rá. És Dávid átadja a dárdát, átadja a vizes korsót a szolgának, bizonyítékul, hogy igen, lehetősége lett volna felemelni a kezét Isten felkentje ellen. És akkor mondta Saul Dávidnak, áldott légy te, fiam Dávid, hatalmasan is fogsz cselekedni, és győzni is fogsz. És elment Dávid a maga útjára, Saul pedig visszatért az ő helyére. Saul tudja, hogy Dávid a felkent király, tudja, hogy győzni fog, tudja, hogy igazán cselekszik. De látjuk Dávid bölcsességét. Nem dől be Saulnak, nem megy vissza hozzá, hanem elmegy. Dávid, azt mondta Dávidnak Saul, hogy gyere vissza, nem fogok gonoszul cselekedni. Dávid már látta Sault elég hosszú ideig, és azt mondta, hogy jó, ha szíved megváltozott, dicsőség az Úrnak. Adjunk neki egy kis időt, hogy meglássuk, hogy mi a helyzet. És ez az utolsó eset, amikor találkozik Dávid és Saul, innentől kezdve nem találkoznak. Mennyire jó végszó ez, hogy Saul erre, Dávid meg arra. Istennek a kegyelmét láthatjuk ebben az egész helyzetben, és azt, hogy hogyan tanul Dávid kegyelmet és irgalmat cselekedni, és hogyan bátorított másokat erre. Uram, köszönjük neked azt, hogy végtelenül irgalmas vagy hozzánk. Egyedül te vagy az, aki ismered a szívünket. Te vagy az egyetlen egy jó kardiológus, szívdiagnoszta, aki látod a szívünket, látod, hogy az gonosz és családabb minden dolognál. Látod, hogy mennyire szükségünk van te rád, a te kegyelmedre, a te irgalmadra. Uram, köszönjük, hogy te a jó kedvedből, szeretetből, a te nagy nevedért szeretsz minket, és kegyelmes vagy irántunk. Köszönjük, drága Uram, hogy erre emlékeztetsz minket, magadhoz közel viszel minket. Köszönjük, hogy megmutatod magadat, hogy kinyitod a szemünket, hogy lássunk téged úgy, ahogyan te vagy. Uram, kérlek, segíts nekünk abban, hogy a szívünk ott legyen jó talajként előtted. Nem arról van szó, hogy ne tudnánk ezeket az igazságokat, Uram, hiszen megtanítottál minket a Szent Lelkeddel, emlékeztet is oly sokszor. Hálásak vagyunk ezért, Uram, hanem nem sokszor ott találjuk magunkat, ahol Pál is, hogy kész a testet, de te képtelen cselekedni a jót, Uram. Mennyire nagy szabadságban élhetünk te benned, hogy semmi kárhoztatás nincs, jogos ítélet nincs ellenünk, akik te benned Krisztusban vagyunk. Köszönjük ezt a szabadságot, hogy senki soha el nem választhat minket a te nagy szerelmettől. Uram, te egyedül, aki jogosan kárhoztathatnál, ítélhetnél bennünket, meghaltál értünk a keresztfán, azért, hogy az ítéletet és a kárhozatot magadra vedd. Jézus, kérünk téged, hogy formáld a mi szívünket. Köszönjük, hogy gyémántokká teszel minket, hogy gyönyörűen, tisztán, fedhetetlenül, minden száplő és sömörgőzés nélkül, teljesen felékesítve, hófehér ruhába megállítasz majd magad előtt bennünket azon a napon. Köszönjük, hogy tisztítasz minket, és átformálsz. Köszönjük, hogy nincs véletlenül az, amikor az ív pusztájába küldesz minket. Nincs véletlenül, amikor a viharos tengerre küldesz bennünket, és azt mondod, hogy menjünk át a túlpartra. Köszönjük, Uram, hogy nincs véletlenül egyetlen egy nyomás, vagy magas hőmérséklet, vagy idegesítő emberek, irgalmatlan, kegyetlen, csúfolódóak. Semmi nincs véletlenül, Uram. Köszönjük, Uram, azokat a lehetőségeket, amikor így a kegyelmedet, meg az irgalmadat nem csak megtapasztalhatjuk, hanem tovább is adhatjuk. Uram, formálj bennünket, és használj a te dicsőségedre. Köszönjük a te nagy kegyelmedet, Jézus. Amen.